Itt a Vállalatok és Piacok az Inforádió gazdasági magazinja, a mildiknál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából a bankok számára nem kötelező az, hogy 10%-os önerővel hitelezzék az adósokat az Otthon Start programban. Ez minden esetben a pénzintézetek egyedi mérlegelésén múlik. Bevezetése óta szinte megfeleződött a babaváró hitel vásárló ereje az ingatlan piacon. Augusztusban itthon 4,3% volt a fogyasztói árindex. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint egyre kevésbé tartható fenn az ár és top, mert a termelők és a feldolgozók egyre markánsabban jelzik áremelési igényüket a kereskedelem felé. A július sem hozott áttörést itthon a kiskereskedelmi forgalomban. Nem történt érdemi változás a költségvetés helyzetében augusztusban, az idei hiánycélt azonban már többször módosította a kabinet. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk!
Vállalatok és piacok.
A bankok számára nem kötelező, hogy 10%-os önerővel hitelezzék az adósokat az Otthon Start programban. Azt, hogy ezt lehetővé teszi egy-egy pénzintézet, függ az adós jövedelmi helyzetétől, az ingatlan minőségétől, valamint a hitelfelvevő életkorától is, és minden esetben a bank saját egyedi döntése, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Palkó Istvánnal beszélgettem.
Vannak jogszabályi követelmények, amelyek sokak esetében eleve kizárják a 10%-os önerő igénybevételét. Ilyen lehet például az, hogyha valakinek már van 50%-ot elérő tulajdoni hányada. A másik pedig az, hogy maga a 10%-os önerő az egy lehetőség a bankok, illetve az ügyfeleik számára. Egy bank nincs kötelezve arra, hogy az Otthon Start programot 10%-os önerővel nyújtsa, hiszen a jogszabályban is az szerepel, hogy legalább 10% az önerő. Ez a 10% ez valójában bankonként eltérő mértékű lehet. Lehet akár 20%-os általános jelleggel, vagy 30%, tehát már maga a banknak a saját egyedi szabályzata is szigoríthatja az önerő szabályt ahhoz képest, mint amit lehetővé tesznek a jogszabályok. Emellett emelném ki, amikor maga a jogszabály és a banki szabályozás egyaránt lehetőséget ad arra, hogy a hitelfelvevők 10%-os önerővel jussanak hitelhez, ugyanakkor abban a bizonyos esetben valami ezt megakadályozza. Ilyen lehet például az, amikor az értékbecsülő által becsült forgalmi jelentősen eltér lefelé az adásvételi ártól. Ez az eltérés egyébként a jogszabály alapján nem lehet 20%-nál nagyobb, de ha már egy kicsit is eltér lefelé, és az illető az adásvételi árhoz képest 10%-os önerővel szerette volna igénybe venni a hitelt, akkor ő erre nem lesz képes, hiszen nem az adásvétel árához, hanem a forgalmi értékhez fogják viszonyítani a bankok ezt a 10%-ot. Ebben az esetben elképzelhető, hogy az illető csak 20 vagy 30%-os önerővel fogja tudni felvenni ezt a hitelt.
Tehát ez azt jelenti, hogy a 10%-os önerő nyújtásának lehetősége ebben az esetben függ az ingatlan minőségétől? Tehát, hogy nem lehet akármilyen ingatlanra fölvenni az Otthon Start hitelt?
Igen, lehetségesek olyan esetek is, amikor az ingatlannak akár a falazata alapján, az anyag, amiből készült, akár a településtípus, ahol fekszik az adott ingatlan, ez kizárja a 10%-os önerő alkalmazását. Ezek nem transzparens feltételek az egyes bankoknál, tehát nem kötik a nagy közönség órára, hogy ők például kisközségben nem nyújtanak 10%-os önerővel Otthon Start hitelt. Lehet egyébként olyan is, hogy egyáltalán nem nyújt hitelt egy kisközségben egy bank, saját szuverén joga, hogy erről rendelkezzen, de különösen az önerő szabályozásnál ez nagyon gyakran megeshet. Ugyanez igaz egyébként nem csak az ingatlan alapján, hanem a jövedelem alapján is. Tehát lehet az, hogy jövedelem szerint differenciálják a hitelfelvevőket.
Tehát, hogyha valakinek alacsonyabb a jövedelme, de mondjuk megfelel a szabályoknak, hogy fölvegye az Otthon Start program által kínált jelzálog hitelt, viszont ezt alacsonyabb jövedelemmel tenné meg, akkor szintén nem számíthat arra, hogy ő nála 10%-os önerőt engedélyeznek?
Ezt általános jelleggel nem lehet kijelenteni, tehát elképzelhető az, hogy minden bank elvileg lehetővé teszi a 10%-os önerőt még a legalacsonyabb jövedelműek számára is, de fennáll a lehetősége minden banknak arra, hogy ezt akár időszakos jelleggel, akár állandó jelleggel, ezt szigorúbban alkalmazza, és akár jövedelem szerint differenciáljon.
Az életkortól is függ az, hogy valaki megkapja a 10%-os önerővel a hitelt?
Elképzelhető. Tehát a bankok meghatározhatnak olyan eseteket is, amikor életkor szerint differenciálnak, de ezt nem kötik az orrunkra. Bár az MNB eltörölte a 41 éves korhatár fölöttiekre vonatkozó korlátot, az ő esetükben csak a 20%-os önerő volt eddig elérhető, most már nem. Attól függetlenül lehet, hogy a bankok saját belső szabályaik alapján továbbra is alkalmazzák ezt. Ez az ő saját döntésük. Könnyen elképzelhető például az, hogy a lakásvásárló 100 millió forintért akar egy otthonstartós lakást venni, erre ugye van lehetősége, hiszen társasházi lakások esetében például ez a felső értékhatár. Ő azt képzeli, hogy 10 millió forint önerő ehhez elég lehet, ugyanakkor az értékbecslő megalapítja, hogy ez az adásvételi szerződés szerint 100 millió forintos ingatlan, ez valójában 90 millió forintot ér, és lehetséges az, hogy ehhez a bank nem 10%-os önerőt, hanem 20%-os önerőt vár el, mert ezt a bank saját hatáskörében meghatározhatja így, például egy kisebb város esetében mondjuk csak 20%-os önerővel teszi elérhetővé azt a lakást. Ez esetben például nem 10 millió forint, hanem 18 millió forint önerőre van szükség, és hát kellemetlen meglepetés érheti az adott banknál a hitelfelvevőt. Azért hangsúlyozom, hogy az adott banknál, mert elképzelhető, hogy ugyanabban a kisvárosban egy másik bank azonban lazább feltételeket szab, és őnála például elérhető lesz a 10%-os önerő is, sőt az is lehet, hogy az adott bank által kiküldött értékbecslő viszont magasabb árat állapít meg. Ez is azt mutatja, hogy érdemes több banknál kopogtatni, akár hitelközvetítői segítséget is igénybe venni, akik egyszerre több bank ajánlatára és több bank gyakorlatára látnak rá.
Pakó Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották.
Vállalatok és piacok.
Bevezetése óta szinte megfeleződött a babaváró hitel vásárló ereje az ingatlan piacon, derült ki a Bank 360 elemzéséből. A részletekről Déri Ágota kérdezte Vrazsovics Rita, a pénzügyi szakújságírót.
A babaváró hitelt még 2019-ben vezették be, akkor még 10 millió forint volt a legmagasabb összeg, amit fel lehetett venni. Ez ugye 2024 elején változott meg, amikor 11 millió forintra emelték fel a maximum felvehető hitelösszeget, viszont az elmúlt 6 évben az infláció mértéke ennél jóval nagyobb volt, illetve ahol igazán látszik a babaváró hitel vásárló erejének a csökkenése, az a lakáspiac. A babaváró hitelt alapvetően az igénylők nagy része valamilyen formában ingatlan célra szokta elkölteni, és ott az elmúlt 6 évben azért az figyelhető meg, hogy jelentős volt az értékcsökkenés, tehát gyakorlatilag a felére esett vissza a babaváró hitelnek az értéke a lakáspiacon.
Érdekesebben például, hogy a négyzetméter árak hogyan változtak itt az elmúlt években.
A KSH adatai alapján még 2019-ben használt lakásoknál az átlagos négyzetméter ár 276 ezer forint volt. Ez 2025 első negyedévében már ugye 602 ezer forintra emelkedett, több mint a duplájára. Azt számoltak ki, hogy körülbelül hány négyzetméterre lenne elég átlagosan a babaváró hitelnek az összege, és amikor bevezették a babaváró hitelt, akkor körülbelül 36 négyzetméter használt ingatlan megvásárására lett volna elegendő a babaváró hitelnek az összege. Idén ez a szám pedig már csak 18 négyzetméter. Hogy még azt is figyelembe vettük, ugye, hogy azóta emelkedett a babaváró hitelnek az összeg 1 millió forinttal.
Viszont a hiteltörlesztő részlete a mostani többi hitelhez képest elég alacsony.
Így van, a maximális törlesztő részlet, amit enged a rendelet, ugye ez 50 ezer forint volt akkor, amikor bevezették, és ez azóta mindössze 1000 forinttal emelkedett, tehát most is a kamattámogatás időszakában 51 ezer forint lehet az a törlesztő részlet, amit a babaváró hitelre törleszthetnek az adósok. Ez ma már sokkal könnyebben kigazdálkodható, hogyha mondjuk egy átlagkeresettel számolunk, mint 6 évvel ezelőtt, ami azt jelenti, hogy mondjuk ezen a hitelen felül akár más lakáshitel törlesztő részlete is belefér a babaváró hitel törlesztése mellett.
Ugyanakkor ugye a reálbérek nem feltétlenül nőttek akkora ütemben, mint az átlagkeresetek, tehát hogy abból a szempontból mégis lehet akár jelentős egy ilyen 51 ezer forintos tétel is.
Mi alapvetően átlagkeresettel számoltunk, de azt érdemes figyelembe venni, hogy a medián kereset ugye ennél általában jóval alacsonyabb szokott lenni, tehát nyilván egy medianbérből élő munkavállalónak sokan nehezebb kigazdálkodni még ez az 51 ezer forintos törlesztő részletet is, mint annak, akinek az átlagkeresettel kell számolnia.
Vrazsovics Réta, a pénzügyi szakújságírót hallották.
Vállalatok és piacok.
Nem történt érdemi változás a költségvetés helyzetében augusztusban, mondta az államháztartási hiány legfrissebb adatai alapján a Portfólió lapigazgatója. A Nemzetgazdasági Minisztérium közölte, hogy több mint 3025 milliárd forint volt az államháztartás központi arrendszerének hiánya augusztus végén. A tárca szerint időarányosan, kedvezően alakult a hiánycél, az elemző viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy ezt a célt már korábban többször módosította a kabinet. Déri Ágota kérdezte Csiki Gergelyt.
239 milliárd fölötti volt az augusztusi hiány, ugye ez egy előzetes adat, és így a kumulált adatról lehet azt mondani, hogyha a megemelt hiánytervhez viszonyítjuk, akkor nem olyan erőteljes ez a lefutás. Most az egész éves megemelt tervnek a 64%-a környékén áll ez az első 8 havi költségvetés egyenleg. Viszont, hogyha önmagában az augusztusi számot nézzük, ezt a 240 milliárd forintot, ez igencsak magasnak mondható, az elmúlt 24 évnek a harmadik legmagasabb 8. havi költségvetés hiánya. 2023-ban és 2024-ben ennél magasabb volt a költségvetés hiánya augusztusban, és ez is azt mutatja egyébként, hogy az elmúlt években ugyan némileg normalizálódtak a költségvetés folyamatai, viszont nincsen egy látványos csökkenő pálya, ez a 4-5% környékén ragadó költségvetési hiánypálya körvonalazódik idén is. Ezt egyébként a költségvetésért felelős minisztérium is kezdti már elismerni, ugye eredetileg 3,7% volt a GDP-arányos költségvetési hiánycél 2025-re, ez megemelkedett 4,1%-ra, és legutóbb már a kormány azt kommunikálta, illetve Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hogy 4,5% is lehet az idei hiány. Tehát láthatóan, ahogy jönnek be a vártnál kicsit rosszabb költségvetési adatok, úgy emelkedik az egész éves várakozás, ami azt jelenti, hogy nem lesz olyan látványos hiánycsökkentés idén sem.
Hogyha megnézzük részletesebben az adatokat, akkor látszik az, hogy az adó és járulékbevételek nőttek, illetve ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében is majdnem 10%-os növekedés történt. Ez mit jelent, hogy többet fogyasztunk, vagy hogy több az adó?
Többet is fogyasztunk, de közben infláció követő adóemelés valósult meg bizonyos adónemek esetében. Az áfa tekintetében nincs szó emelésről, ott egy fogyasztás bővülés és a áfa bevételnek a helyreállása, az áfa kiutalásoknak a visszaesése adja azt, hogy erőteljesen növekszik a tavalyi évhez képest az áfa bevétel. Mindez arra elég egyébként, hogy megtámaszza a költségvetést, ugyanakkor a kiadások is jelentősen növekednek. Itt gondolhatunk a kamatkiadásokra, vagy egyéb kiadásokra, az uniós programoknak a kiadásaira, közben az uniós programokkal kapcsolatos bevételek elmaradnak. Ezek nagy mértékben teljesülnek, és emiatt a költségvetés egyenlege is elég jelentős mínusz mutat.
Mi várható a jelzések alapján a következő hónapokban?
Mi arra számítunk, hogy a következő hónapokban így fokozatosan emelkedik a költségvetés hiánycélja. Ugye tavaly 4,9% volt a GDP arányos hiánycél, és ha a kormány arra lövi be a célját, hogy ennél alacsonyabb legyen, akkor egészen 4,8%-ig elmehet. A következő hónapokban még várhatóan jelentős deficiteket fogunk még látni havi szinten is. Ugye augusztusban elindult a 3 gyerekes anyák eszélmentesség, ez mértékletlen megjelent már a bevételi oldalon, eszia tekintetében, valamint ne feledkezzünk meg, hogy vannak olyan kiadási tételek, amik a nyugdíjasokat érintik. Most éppen a nyugdíjas utalványnak a kifizetése indult, meg ugye augusztusban és szeptemberben, főleg ugye szeptemberben fog ez jelentkezni, de valószínűleg a friss inflációs adat fényében már megállapítja a kormány a nyugdíjkorrekciót, ami novemberben fog kifizetni, és ez is mind extra kiadásként terheli a költségvetést.
Csiki Gergelyt, a Portfólió elemzőjét hallották.
Vállalatok és piacok.
Augusztusban itthon 4,3% volt a fogyasztói árindex, vagyis a júliusival megegyező mértékű volt az infláció. A mutatót a zár és topok tartották mesterségesen ezen a szinten, mondta az Inforádiónak a Portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Madár Istvánt kérdeztem.
Teljesen a várakozásokkal egybeesett ez az adat, hiszen az elemzők túlnyomó része és az előrejelzéseikből készített konszenzus is 4,3%-os inflációt valószínűsített augusztusra, vagyis azt várta mindenki, hogy nem nagyon fog változni, pontosabban egyáltalán nem fog változni az inflációs mutató júliustól augusztusra, és ez teljesen így is történt. Azok a hatások, amelyek érték az árakat, azok mondhatjuk úgy, hogy kioltották egymást, és így kialakult ez a stagnáló inflációs mutató.
Az élelmiszereknél volt-e áremelkedés, jelentősebb mértékű áremelkedés ebben a hónapban?
Teljesen egy ilyen augusztusra jellemző hagyományos szezonális mintát követett az élelmiszerár. Ugye augusztusban hagyományosan leesik a zöldség gyümölcsöknek az ára havi alapon, ugye, és ez tudja ellensúlyozni más típusú termékek, például húsféléknek a drágulása, és ez általában azt szokta hozni, hogy nem nagyon van drágulás az élelmiszer árszintben. Nyár végén most is ez történt, ugye, hogy júliussal megegyező mértékű árszintet regisztrált a KSH augusztusban. Ez azt jelenti egyébként, hogy éves viszonylatban még mindig közel 6%-os a drágulás, 5,9%-os. Ha ez még hozzátesszük, hogy ezt egy ár és toppal sikerül fenntartani, akkor azt is mondhatjuk nyugodtan, hogy azért az élelmiszerek körében azért még mindig egy jelentős árnyomás figyelhető meg, de ezt a hagyományos szezonális minták augusztusban el tudták nyomni, ezért itt most nem láttunk további drágulást összességében.
Mennyire jelenthet veszélyt az inflációs mutató alakulására az a tény, hogy ugye csak az árstoppokkal tartózkodik ebben a tartományban a fogyasztói árindex?
Azt mondom, hogy abszolút egy kockázat, és ezzel tisztában van például a Magyar Nemzeti Bank, és ugye a fél éve 4-5% közötti tartományban van az inflációs mutató. Ez a jegybank hagyományos 3% plusz-minusz 1%-os célsávja, tehát ez a 2-4%-os célsávon kívüli érték még mindig, és valóban, ahogy említette is, ezt azért elég masszívan befolyásolja, és segíti az infláció, kimutatott infláció alacsony szintjét az árstopp, de ezen kívül még ugye nem csak ez, hanem az is, hogy például a szolgáltató szektorokban a nagy szolgáltatók, a biztosítók, a bankok, illetve a telekommunikációs cégek átképzésébe is aktívan belenyúlt a kormány azzal, hogy hát mondjuk úgy, hogy kikényszerített bizonyos önmérsékletet az árazásokban. Ez azt mutatja, hogy azért valójában az igazi árfolyamatok azok azért még mindig azt mondatják, hogy azt mutatják, vagy mutatnák, ha jól látnánk a hivatalos adatban, hogy azért az átárazási döntések, a magyar inflációs tendenciák összességében egy 6%-hoz közeli inflációs képet mutatnának még mindig, amennyiben nem lenne ez az előbb emlegetett néhány egyedi tétel, amelyek ugye nem piaci alapon befolyásolják az inflációs mutatót.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották.
Vállalatok és piacok.
Egyre kevésbé tartható fenn az árstopp, mert a termelők és a feldolgozók is egyre markánsabban jelzik áremelési igényüket a kereskedelem felé, mondta az Inforádiónak az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Kozák Tamással beszélgettem.
Az árstopp önmagában veszteséget okoz a kereskedőknek, úgy a nemzetközi láncoknak, mint a hazai kiskereskedelmi vállalkozásoknak. És hát azt látjuk, hogy már az árstopp egy hónapos távlatban, tehát rövid távon éreztette a hatását, hiszen az áprilisi infláció valóban alacsonyabb volt, mint a márciusi infláció. De az azt követő hónapokban az élelmiszereknek az árat alapvetően a feldolgozóipar, illetve a mezőgazdasági termelés kapacitása határozta meg. Példákat hagy mondjak, mondjuk madárinfluenza, száj- és körönfájás érezteti a hatását akár a húsoknál, akár a tojásnál, csokoládénál, kakaónál alapvetően a forint árfolyamnak az alakulása határozza meg, bár most kedvező az árfolyam, de azért nagyon sok cég hosszú távú szerződéseknél előre rögzíti az árfolyamot, tehát a beszállítói oldalról jelentkező költségnyomás határozza meg a termékeknek az árát.
A termelők és a feldolgozók oldaláról nem érkezik nyomás a kereskedelem felé, hogy árakat kellene emelni?
Egyre több ilyen irányú kezdeményezés, jelzés, hogy olyan szinten halmozódik most már a feldolgozóknál és a termelőknél is a veszteség, ami már nem tartható termékpálya szinten, nem tartható a beszállítóknál. Ezért több beszállító kezdeményezte az átadási árnak az emelését, ami hát természetesen, hogyha ez tovább gördül, akkor ez a fogyasztói árakban is jelentkezni fog. Eddig azért beszélhetünk arról, hogy ellátási lánc szinten volt egyfajta stratégiai partnerség, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy felelős ármeghatározás, de a veszteséget a feldolgozók és most már a kereskedők sem tudják tovább viselni.
Azt is kihangsúlyozzák a közleményükben, hogy különösen a kis településeken jelent veszélyt ez az intézkedés.
Hogyha megint a statisztikai adatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy a üzleteknél élelmiszer kisboltoknak a forgalom növekedése az elmarad a nagyobb üzletláncokétól, beleértve itt a hazai üzletláncokat is, a hazai tulajdonú üzletláncokat is, amiből hát az a következtetés vonható le, hogy az árversenyt egyre kevésbé tudják elviselni, vagy egyre kevésbé tudnak lépést tartani a nagyobb láncokkal, hiszen a kisboltok teljesen más hatékonysággal, más árukínálattal működnek. Egy kisboltnak a kínálatában 80-90% élelmiszer. Egy kisbolt nem tudja például a úgynevezett nagyvevői kedvezményeket elérni egy beszállítói tárgyalásokon, mint amit a nagyobb üzletlánc érvényesíteni tud. Ne felejtsük el, hogy kis településeken, tehát nagyjából egy olyan 2,5-3 millió lakos érintett, hát majd a statisztikai számokat, azokat majd később fogjuk látni. 2024-ben egyébként 1300 élelmiszerbolt zárt be. Én nem tartom kizártnak, hogy majd amikor a 2025-ös végleges számokat nézzük, akkor ez ennél magasabb lesz.
Kozák Tamást, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallották.
Vállalatok és piacok.
A június sem hozott áttörést itthon a kiskereskedelmi forgalomban, ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A részletekről Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdeztem.
Júliusban a kiskereskedelmi forgalom volumene éves alapon 1,7%-kal nőtt, míg havi alapon 0,5%-kal csökkent. Hát persze örülünk annak, hogyha növekedés van, de azért ez az 1,7%-os növekedés ez nem annyira erős, például annak a fényében, hogy a fogyasztás a GDP-ben a második negyedében 5%-kal emelkedett, tehát azért az látszik, hogy ennek a fogyasztás bővülésnek egy része nem a magyar kiskereskedelemben csapódik le, nem itt jelenik meg, ezért ezt az 1,7%-os bővülést senkiképpen sem tartom erősnek.
Alapvetően ez az okán a háttérben, hogy nem itthon költünk?
Részben az, hogy nem itthon költünk, tehát a bevásárló turizmus, akár az, hogy többet mentünk külföldre nyaralni, akár az is lehet, hogy többet költünk szolgáltatásokra, vagy éppen az, hogy hát úgy viszonylag itthon költünk, hogy itthon vásárolunk, de külföldi webáruházból, ugye ebben az adatban csak a hazai webáruházak forgalma jelenik meg, ahol egyébként volt egy 6,8%-os bővülés, tehát az internetes kiskereskedelem azért az növekszik.
Hogyha a kiskereskedelmi forgalom adatát részletesebben megnézzük, akkor az egyes bolttípusok esetében hogyan alakult a forgalom?
A három bolttípusból kettőnél történt növekedés. Az élelmiszerüzletekben 2,3%-os, a nem élelmiszerüzletekben 2,9%-os, miközben az üzemanyag kiskereskedelem forgalma 2,4%-kal csökkent éves összehasonlításban. A nem élelmiszer kiskereskedelemen belül azért eléggé változatos számok látszanak, tehát ez a gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer kategória, ami eddig is jól szerepelt 5,4%-kal nőtt, az iparcikkek 3,6%-kal, a bútorok, műszaki cikkek 0,9%-kal, miközben a könyv, számítástechnika, egyéb iparcikk 0,9%-kal, textilruha 1,2%-kal, a használt cikkek forgalma pedig 1,6%-kal csökkent.
A következő hónapokban mire lehet számítani? Lendületet kaphat-e a kiskereskedelmi forgalom?
Mindenképpen jó lenne, ha lendületet kapna, ugye már csak a költségvetés áfabevétel sorára is, hogyha gondolunk. A reálbérekről kedvező adatok érkeztek a legutóbb, tehát ez azért ad egy alapot a bizakodásra, illetve ne felejtsük el azt sem, hogy ugye a családi adókedvezmények másfélszerezése is mostanában érkezik a családokhoz. Tehát azért az az augusztusi adatban már megjelenhet.
Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallották.